Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Az életre szóló könyvek főszereplői ma műfordítók lesznek. Biztosan láttátok már a Magyar Műfordítók Egyesületének és a Tipotex kiadónak a közös videósorozatát a Facebookon, a posztokban ezt olvashatjátok. A szerző ismert, a fordító láthatatlan, pedig a műfordító sok esetben különleges képességet, nagy kitartást és műveltséget, teljes elkötelezettséget igénylő alkotó munkát végez, amely nem feltétlenül részesül méltó anyagi és erkölcsi megbecsülésben. A posztokból kiderül az is, hogy a könyvekkel az Empatikus Európáért című komplex együttműködés keretében 3 évig tartó videókampányt indította a Tipotex kiadó és a műfordítók egyesülete. Ezek a kis videók személyes vallomások és egyben szakmai hitvallások a műfordító szakma képviselőitől. Mivel én sok külföldi könyvvel dolgozom, mindig nagyon érdekelt a műfordítók munkája, ezért is hívtam korábban már olyan vendégeket, akiket különösen szerettem. A mai adásban 2 ilyen beszélgetést hallhattok tehát, az elsőt Nádori Lidiával, a másodikat Dobosi Beátával készítettem. A Magyar Műfordítók Egyesületének alapító tagja és elnöke, aki kortárs német nyelvű prózát, gyerek- és ifjúságirodalmat fordít, Nádori Lidia. Őt halljátok most tehát először itt az életre szóló könyvekben.
Amikor gimnazista voltál, el tudtad képzelni magad felnőttként, hogy milyen életet szeretnél élni? Volt ilyen konkrét terved, hogy mi lesz a te utad?
Mert a középiskolában zenei pályára készültem, és valami ilyesmit láttam magam előtt. Egyébként érdekes, hogy nem tudom, hogy most mi a helyzet a fiatal, leendő zenészek pályaorientációjával. Abban az időszakban, amikor én voltam 10 éves, akkor egy meglehetősen beszűkült világban kellett volna kitalálnom, hogy mi akarok lenni. Tehát én zongorista voltam, és ott tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mint egy versenyistálót. És mivel nem voltam egy versenyző alkat, és még lehetett esetleg a zenetanári pálya felé nézegetni, és akkor ezzel úgy nagyjából kiismerültek a lehetőségek, illetve nyilván nem, tehát még számos lehetőség van egy zenész számára, csak mi ezt akkor nem nagyon tudtuk. Vagy én legalábbis én nem nagyon tudtam. Pedagógusom akartam lenni, ezért egy darabig tanástalankodtam, aztán mivel egyre jobban érdekeltek a betűk, ezért végül is elhagytam ezt a pályát, és tulajdonképpen így kerültem varga betűkkel a műfordítás felé. Egyébként ez is egy érdekes dolog, hogy kamaszkoromban, ahogy nem tudtam, hogy egy zenét tanuló ember számára milyen pályán lehetőségek vannak, úgy például nem láttam magam előtt azt, hogy a fordító az egy foglalkozás. Kicsit furcsa erre így visszagondolni, talán furcsa lehet hallani is. Nekem nagyon sok időbe telt, amíg realizáltam, hogy az, amivel elkezdtem foglalkozni, egyébként már 10 évesen, ez a fordítás, a szövegek lefordítása, az egy pálya, az egy valid dolog, azzal lehet foglalkozni. Úgyhogy mindenféle varga betűket írtam le, tehát nem csak a zenész pályát hagytam ott, hanem aztán próbálkoztam az újságíró pályával is, rádiós újságíró akartam lenni viszonylag sokáig, és aztán közben derült ki, hogy van keresnivalóm a fordítás területén, illetve hát a könyv csinálás területén, hogy úgy mondjam.
Mindjárt visszatérünk ide, csak mondtad, hogy 10 évesen elkezdtél fordítani. Ez én kívülállóként azt gondolom, hogy azért történik, mert hogy imádsz egy nyelvet, mondjuk a te esetedben a német volt az, amit szerettél, és aztán jött később a gondolat, hogy ezt át lehetne ültetni magyarban.
Igen, bár viszonylag korán elkezdtem németet tanulni, és való igaz, hogy nagyon hamar megszerettem a német nyelvet, de én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik kötelező jelleggel tanult az orosz az iskolában, és hát az előbb említettem, hogy egy zenei középiskolába jártam, a budapesti konzervatóriumba, ahol most már látom utólag a közismerő tárgyakat eléggé, hogy is mondjam, takaréklángon tanultuk, mert ugye nagyon sokat gyakoroltunk, meg szakmai órákra jártunk, és az orosz tanárnő tulajdonképpen úgy oldotta meg a kötelező penzumot, tehát, hogy meglegyen a kötelező számú témazáró dolgozat, hogy szövegeket fordítatott velünk, orosz szövegeket fordítatott velünk magyar, a szótár használat mellett, és tulajdonképpen én ezeken az iskolai dolgozatokon ismertem meg, és szerettem meg a fordítást, mint tevékenységet. Tehát egy kicsit úgy voltam vele, mint a keresztrejtvény fejtéssel. Ott van előttem egy idegen nyelvű szöveg, részben ismerem, részben nem, fölismerem a grammatikai kapcsolódásokat, a szavakat kevésbé, de hát ott van a szótár, meg lehet nézni, és kifejezetten szórakoztató és örömteli volt az orosz nyelvű szövegből magyar nyelvű szöveget előállítani, és tulajdonképpen nem is értettem, hogy ez másoknak miért jelent gondot, mert láttam a körülöttem ülők ott izzadtak ezeken a szövegeken, és szenvedtek, és ez végképp értetetlen volt számomra, hogy ez miért rossz nekik, amikor ez annyira jó. Egyébként ez az örömelv, ez vicces, mert többek között emiatt esetlen nekem nagyon sokára a tantusz, hogy ez meló. Tehát, hogy emberek ezzel munkaidőt töltenek és pénzt keresnek vele, mert nekem ez örömforrás volt. Aztán persze később jött a német szövegek olvasása már azzal a céllal, hogy lefordítsam őket, és aztán tulajdonképpen a könyvkiadói munkán keresztül jutottam el ahhoz, hogy német nyelv ami műveket fordít csak magyarra.
Melyik volt akkor az első könyv, ami számodra meghatározó élmény? Mert ugye ez a beszélgetés arról is szól, hogy milyen fordulópontokhoz, vagy az életed milyen fontos szakaszaihoz kötődnek olvasmányélmények, vagy hát a te esetedben munkák talán.
Részben olyan könyvek jutottak eszembe, amiknek semmi közük a munkámhoz, és részben olyanok, amelyek a munkámhoz nagyon szorosan kötődnek.
De?
Igazából olyan könyvek, amelyek fordulópontot jelentettek az élet. Inkább ilyen könyvek, vagy az olvasáshoz fűződő viszonyomban jelentettek fordulópontot. Nekem ilyen könyvek vannak, amik újra meg újra visszatérnek, az emlékük újra meg újra visszatér, hogy milyen volt felfedezni valami egészen újat, hogy így is le lehet mesélni egy történetet. Tehát gyerekkoromban által az a jellemző, hogy nem nagyon van olyan könyv, amit csak egyszer olvastam, mert annyira élveztem őket, hogy általában többször el kellett olvasnom ezeket a könyveket, mert úgy éreztem, hogy még mindig szólnak hozzám, és még mindig mondanak nekem valamit. Viszont általában ezek így utólag visszanézve meglehetősen hagyományos módon beszéltek el történetet. Tehát egy klasszikus történetmesélő, most nem tudom, a két évi vakáció például, és megnéztem most annak a könyvnek a kiadási évét, amiről először beszélni akarok, ez 1980, valószínűleg a szüleim, mivel ők nem annyira a könyvtárba jártak, mint inkább könyveket vásároltak, valószínűleg akkor vették meg, amikor megjelent, ez Jókai Annának a Napok című regénye volt. És én ezt elolvastam, mert általában, amit a nagymamám elől hagyott a kis olvasóasztalkáján, ezt én is elolvastam. Hát egyáltalán nem gyerekek meg való, úgy én akkor 9 éves voltam 80-ban, lehet, hogy 10 éves voltam már, amikor a kezembe került a könyv, de ennek nem nincs nagy jelentősége. Hát minden esetre nem egy 10 éves gyereknek való Jókai Anna Napok című regénye. Élénken emlékszem arra a döbbenetre, hogy így is el lehet mesélni valakinek az életét, hogy az eszmélése pillanatát, mármint hogy csecsemőként az eszmélése pillanatát rögzíti egy eszem első személyben, és ez az élet, tehát egy ilyen tulajdonképpen ilyen tudatfolyam van elbeszélve, egy ember élete az élet első pillanatától az utolsóig, a halál pillanatáig. Nagyon sok minden miatt érdekes még egyébként ez a regény, hát ez egy nagyon fontos korrajz, ugye nem néztem utána pontosan, hogy az a főhős, az a Viktor nevű, a később Győző nevű főhős 30-ban születhetett, vagy valami ilyesmi, és végigcsinálta a 20. század borzalmas és embert próbáló, és embert lealacsonyító, és kiszerű, és poros, és szürke, és szegényes magyarországi évtizedeit.
Igen, a 70-es évekig tart, igen.
Igen, és ezt végig éljük, és emlékszem, hogy ez is megérintett, tehát ebből is nagyon-nagyon sokat tanultam. Csak akkor még gyerekként ez annyira nem volt fontos, hanem inkább azon ámultam, nem tudom, 600 oldalon keresztül, ez egy nagyon vastag regény, hogy így is el lehet mondani egy történetet, hogy belül vagyok, bemászom az elbeszélőnek a bőre alá. Ezt egy pillanatig se tudtam megunni. És aztán a kamaszkoromban volt a követ, ugye ez magyarul írt regény, és ugye az is érdekes volt, amikor először szembesültem azzal, hogy a szövegek egy része lefordítva kerül elém. Tehát van egy ember, aki angolból, franciából és egyéb nyelvekből ezt lefordítja nekem, hogy én ezt elolvashassam, ehhez rá kellett döbbenni önállóan. Egyébként nagyon szerettem olvasgatni a könyveknek a kolofon oldalát, tehát mindig megnéztem, hogy ki szerkesztette például, valószínűleg azért, mert édesanyám kiadói szerkesztő volt, és volt valami lövésem róla, hogy ez mit jelent, és mindig megnéztem az eredeti címet, hogyha lefordított könyvről volt szó, megnéztem a szerkesztő, a felelős szerkesztő nevét, meg hogy hány példányban nyomtatták ki, tudod, 10 000, a 80-as évekről beszélünk. Szóval az a következő nagy felismerés, hogy milyen fordítói bravúr révén válik azzá az elképesztően élvezetes szöveg. Ez pedig már egy kamaszkori élményem, a Boris Vian-nak a Tajtékos napok című regénye, ami jó, hát nyilván az első szerelmemtől kaptam, persze, és nyilván az első szerelemhez kötődik, és együtt fedeztük fel, hogy milyen elképesztő humora van Bajomi Lázár Endrének, aki ezt a regényt lefordította. A szerelmemből aztán profi zenész lett, én meg pályaelhagyó, és hát ott is egyébként ugyanez az élményem megvolt, egy párhuzamos élményem, mint ami a Jókai Anna regénynél, hogy így is lehet. Tehát ha belelapozol a regénybe, akkor azt látod, hogy a mondat elindul valahol, és kiköt valahol a szürreálisnak a világába. Most nem tudok szó szerint idézni a könyvet, de valami ilyesmi, hogy Colin fésülje olyan barázdákat szántott a fiú hajába, ahogyan a földműves szántja a reggelire, a kenyerére kent baracklekvárba a villájával a varázdákat. Tehát hogy először azt hiszed, hogy a földműves hasonlattal fog jönni, és akkor biztos ő szántja a varázdát a földbe, de nem, hanem a földműves otthon reggelizik, és a baracklekváron húzza végig a villáját. Szóval ezek olyan elképesztő pörgések, örvények a szövegben, amitől én nagyjából a második mondatnál beleszerettem ebbe a könyvbe, és azóta is az egyik kedvencem, mert amúgy is egy fantasztikus könyv. Nem lettem Boris Vian rajongó, tehát a többi könyve nem tetszett annyira, de ez meghatározó, és akkor itt a fordítás itt már elkezdett, azt hiszem, fontos lenni nekem.
Igen, de gondolom, hogy akkor vált ez teljessé ez a kép, amikor eredetiben is tudod már olvasni a szöveget, és aztán mondjuk történetesen valaki más fordítását megnézed, és akkor tudod megállapítani, hogy ez igazán jó fordítása.
Most már nehéz, úgy, ez egy ilyen szakmai általam, nehezen tudok úgy olvasni fordított szöveget, hogy ne torpannék meg egy-két olyan fordulatnál, ahol azt feltételezem, hogy ez például egy tapadó fordítás, vagy nagyon ragaszkodik az eredetinek a szintaxisához, vagy esetleg itt nem vett észre valamilyen állandó szókapcsolatot, ami egy kicsit mást jelent, tehát nem szó szerint kellett volna lefordítani, hanem egy állandósult szókapcsolatot keresni a magyarban. Szóval ilyenkor az ember már elkezd pár év fordítás után elkezd egy kicsit így olvasni, ami egy picit csökkenti a dolog élvezeti értékét, de hát Istenem, több nyelven kéne tudnom olvasni, és akkor nem lenne nekem ilyen problémák. Nem, de komolyra fordítva, hát azért fantasztikus fordítói teljesítmények vannak, szóval én azért nem sírok amiatt, hogy Pincsen Széki János fordításában kell olvasni, rábízom magam szíves örömest, vagy Szőlősi Klára fordításában a német klasszikusokat én nagyon szívesen olvasom, holott el tudnám olvasni eredetiben is. Az egy másik fajta olvasási öröm, amikor az ember a saját anyanyelvén olvas. Erről szoktunk beszélni a kollégákkal, tehát van, aki megrögzötten csak eredetiben olvas, amit tud, tehát amelyik nyelvnek a birtokában van. Én szívesen olvasok németből fordított irodalmat. Már csak azért is, hogy lássam, hogy milyen a plac, hogy ilyenek a kollégák. Egyébként nagyon jók, tehát a németes kollégák azok eszméletlen jók, azt kell, hogy mondjam.
Melyik volt az az első munka, az első könyv, az első fordításod, ami igazán fontos neked?
Több színésznek a pályakezdése kötődik egy beugráshoz, és nekem van egy párhuzamos sztorim ezzel kapcsolatban. Az egyetem elvégzése után, Pécset végeztem magyar esztétika szakon, közvetlenül az egyetem elvégzése után a Pécsi Jelenkor kiadóhoz kerültem segédszerkesztőnek, nagyon tapintatosan ezt nem így hívták ott, hanem szerkesztőnek, de nyilvánvalóan teljesen tudatlanul kerültem bele a mélyvízbe. Ez egy kicsi, nagyon kicsi kiadó volt, nagyon kevesen voltunk, és tulajdonképpen mindenki mindent csinált szinte. A tördeléstől kezdve a szöveggondozáson át a korrektúrázásig, és még valamennyire a marketing részt is csinálgattuk. És Csordás Gábor, a kiadó vezetője, elég sok német nyelvű könyvet jelentetett meg. Tehát úgy értem, hogy a német nyelvterületről érkező könyvet, osztrák, német szerző könyveit, tehát kellett a németes szerkesztő. És volt egy kétnyelvű antológia, amiről szerintem senki nem tud, mert így nagyjából eltűnt a süllyesztőben. Egy kicsi magyar kiadó, ugye ez volt a Jelenkor, egy kicsi német kiadó, vagy egy hamburgi kiadóval egészen pontosan a Rospóval közösen adott ki egy antológiát, három hamburgi kötődésű német és három magyar szerző részvételével. A magyar szerzők voltak Márton László, Kukorelli Endre és Darvasi László. És rám bízta Gábor ennek a könyvnek a megszerkesztését. Nekem kellett összevetni a fordításokat az eredetikkel, nekem kellett, szóval mindent nekem kellett csinálnom. És hát ez egy hatalmas feladat volt, és boldogan vetettem bele magam. És menet közben az egyik magyar fordító, tehát a német szerzőnek a magyar fordítója, aki maga is neves író, menet közben kiszállt a projektből. És hát le kellett fordítani a szövegeket. És megkaptam ezt a feladatot. Hát nyilván ugráltam örömömben, meg nagyon féltem, meg izgultam, mert az egyik szerző Joachim Helfer nagyon hosszú és bonyolult mondatokat írt, ami egy kezdőnek nehéz, aztán később kiderül, hogy nem feltétlenül a bonyolult mondat a nehéz, mert egy egyszerű mondat is tud nagyon nehéz lenni, de akkor nekem ez borzasztó nehéz volt, és valahogy megbirkóztam vele, és meglettem dicsérve, és biztatva lettem, úgyhogy tulajdonképpen ugye ez 96-ban volt, hogyha belegondolok, akkor ez 25 éves pálya, tehát ez pont 25 évvel ezelőtt történt, és én ide datálom egy olyan könyvhöz, amit mondom még egyszer, hogy már szerintem senki nem tud róla, hogy létezik, viszont én nagyon is tudom, hogy az én pályám szempontjából ez tényleg egy mérföldkő volt, vagy hát egy nulla kilométer kő, inkább úgy mondanám.
Hogyan születik a műfordító?
Tulajdonképpen egy kicsit a színészetre emlékeztet. Tehát van egy ilyen fordítói alkat, aki színészként viszonyul az eredeti szöveghez, tehát mint interpretátor viszonyul az eredeti szöveghez, kölcsönzi a hangját a szerzőnek, hallja a hangját a szerzőnek eredeti nyelven és magyarul. Ez egy ilyen ösztönös viszonyulás egy irodalmi szöveghez, hogy én ezt újra akarom alkotni magyarul, és ez nagyon fontos, mert ez egy etikai dolog, hogy nem arról van szó, hogy művészkedem a szöveggel, és ürügyül használom egy elvetélt írói pálya, nem tudom, szimulakrumához, hanem művész alkotóként tekintek magamra akkor, amikor fordítok. Bennem ez elég erős késztetés volt. Emiatt aztán vissza is kellett, emlékszem, hogy az első önálló kötetemnél, ott még például iszonyatosan túl tengtem fordítóként, erre elég élénken emlékszem, és ott nagyon-nagyon sokat vissza kellett faragni. Egyszerűen a modorosságba hajlott ez a most majd nagyon szép mondatokat fogok írni attitűdből. Az a szerencsém valószínűleg, hogy elég fejlett, sokszor túlfejlett az önkritikám, és ezeket nagyon hamar észreveszem, és akkor egy picit visszafogom magam.
Hogyan viszonyulsz egyébként a külföldi szerzőhöz, akivel összefonódik a te munkád? Amikor egy szerzőhöz hozzákapcsolódik egy fordító, és a harmadik és negyedik és ötödik könyvét is ő fordítja, akkor az ember azt gondolja, hogy ő minden szempontból közösséget vállal azzal a szerzővel, de lehet, hogy nem így van. Kell-e, hogy szimpatikus legyen, kell-e ismerned az ő életét?
Valahogy úgy alakult, illetve hát félig meddig én alakítottam így, hogy kortárs műveket fordítok, tehát a szerzőkkel nagyon sok esetben akár személyesen is találkoztatom, vagy ha ez nem valósul meg, akkor levelezni tudunk. Az egy anonima kivételével, aki ugye a névből is kiderül, hogy egy nevét nem vállaló, vagy névtelen szerzőnek a könyvéről van szó, de ez egy kivétel. De hát, hogy igen, nem árt, mármint, hogy érezzek valamilyen lelkirokonságot a szerzővel, de inkább az történik, hogy megszeretem a könyvet, amit fordítok, és rajta keresztül a szerzővel is azonosulok, és amíg az ő könyvével foglalkozom, addig én őt szeretem. Akár még barátságok is születhetnek ebből, de ez nem feltétele annak, hogy igazán azonosulni tudjak a könyvvel, amit fordítok.
Amikor itt beszélgetünk sikerkönyvekről, van, ahol külön megemlíti a szerkesztő, aki itt van, vagy kiadóvezető, hogy bizony azt kifordította. Azon gondolkodtam, mi hallgatalak, hogy mi a fordító sikere?
Az olvasókat egyre jobban érdekli az, hogy egy könyvet kifordított. Eléggé kritikusak is, nagyon helyesen, a fordításokkal. Nem tudom, szoktad-e nézni a Moly-on például, a moly.hu-n, hogy nagyon klassz olvasói értékelések vannak, és sokszor bizony megkapja magáét a fordító az olvasóktól, tehát figyelnek rá, és hát a, hogy mondjam, a non plus ultra az, amikor levelet kapok tök ismeretlen olvasótól, hogy egyébként ez főleg a gyerekkönyveknél szokott, a gyerekkönyvfordításaimmal szokott megtörténni, de nem csak gyerekkönyvfordításaimmal, hogy írnak, hogy hát borzasztóan szeretik a könyveimet, esténként felolvasni a gyerekeknek, jól mondhatók a szövegek, ők is élvezik, ők is tanulnak belőle, a gyerek imádja, azonosul a szereplőket. Nyilván ez elsősorban magának a könyvnek szól, és a szerzőnek, és a történetnek, ami ugye nem az én érdemem. Viszont fordítóként annyit én ehhez hozzá tudtam tenni, hogy tényleg jól megszólaljon magyarul. Az pedig, hogy ezt az olvasó külön értékeli, és nekem ír egy levelet, az pedig azt mondja, hogy a fordítói sikernek a csúcsa.
A Torzombos trilógia, ez azért fontos, mert netán ezzel kapcsolatban kaptál jó visszajelzést, vagy valami más miatt?
Igen, igen, részben igen, részben pedig ehhez fűződik életem egyik fontos díja is, mert hogy a Torzombos trilógia középső darabja, a Torzombos újabb gaztettei lett az év gyermekkönyve fordított könyv kategóriában a Habi, tehát a Magyar Gyerekkönyvesek Fóruma minden évben kioszt különböző kategóriában könyvdíjakat, és ez a könyv lett az év gyerekkönyve akkor, amikor megjelent, és hát borzasztóan büszke voltam erre, és minden vagy büszke vagyok. Csak a díjat ezt nem a középső kötetnek tulajdonítom, hanem az egész trilógiának, csak nyilván így jött ki a lépés, és az aktuálisan megjelent kötetre kaptam ezt a díjat, és nagyon-nagyon szerettem, és nagyon szeretem Ottfried Weisslernek, a szerzőnek a humorát, és a bájosságát, és a bölcsességét, és nagyon szeretik a gyerekek is, azt érzékelem, hogy nagyon szeretik a Weisslert a gyerekek, és ennek én nagyon örülök.
Nádori Lidiát, a Magyar Műfordítók Egyesületének elnökét kérdeztem életre szóló könyveiről, ennek a beszélgetésnek a hosszabb változatát megtaláljátok a Spotify-on, a Könyvben utazom oldalon. Most zene, azután visszatérünk, és Dobosi Beáta műfordítóval folytatjuk.